Casonca. Urunk, azért könyörgünk ezen a délelőtten is, hogy Te taníts minket imádkozni. Te mutasd meg, mit jelent benned bízni, mit jelent Téged megszólítani, mit jelent józanul hozzád ragaszkodni. Kérünk, taníts minket úgy bízni, úgy beszélni veled, mint ahogy a gyermekek teszik ezt, a gyermekek a szüleikkel, és mint ahogy a Te gyermekeid teszik ezt veled. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten, Bőjt első vasárnapján kezdtünk el a Biblia közepével, a Biblia imádságos gyűjteményével foglalkozni. Húsvétra készülődve az imádságot szeretnénk tanulni. Az imádsággal szeretnénk ismerkedni, újra felfedezni, mit jelent imádságban lenni, imádságot tölteni Istennel. Ezen keresztül szeretnénk elmélyülni, ezen keresztül szeretnénk közelebb kerülni Istenhez, ami tulajdonképpen magának a bőti időszaknak is a lényege. Lemondani valamiről azért, hogy több időm legyen az Istennel. Lemondani azért, hogy többet tudjak imádkozni. Ma a 27. Zsoltár vezet minket ebben, azzal a témával, hogy a józan imádság. A károli fordításban a Zsoltárnak a felirata az, hogy a háborgatott ember imádság a szabadulásért. Hogyha megnézitek az új fordítást, akinél ilyen Biblia van, az látja, hogy ezt nem vettük át, nem veszi át az új fordításunk. Itt a felirata a Zsoltárnak az, hogy békesség Istennel. Ez a Zsoltár éppen emiatt a kettősség miatt számít nagyon különleges Zsoltárnak. Egyfelől egy háborgatott embert látunk benne, egy olyan embert, aki a nehéz helyzetéből kiállt az Istenhez, de másfelől egy olyan embernek a szavai is ezek, akinek van békessége az Istennel, akinek van egy békességes bizonyossága. A Biblia kutatás olyannyira megkülönbözteti ennek a Zsoltárnak ezt a két arculatát, hogy egyesek arról beszélnek, hogy itt valójában két különböző imádság, két különböző Zsoltár van egybe szerkesztve. Két korábban különálló Zsoltárból lett egy Zsoltár. Az első szakasz, hogyha van előttetek Biblia, akkor láthatjátok, az első szakasz az első hat verset jelenti. Az első hat verset, ez a rész, ez a békés, a nyugodt, a kiegyensúlyozott hívő embernek az imája. Aki úgy kezdi az imáját, hogy világosságom és segítségem az Úr, hát kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Hát szinte egy magabiztos ember. Szinte azt mondhatnánk, hogy egy túlbizakodott embernek a szavai ezek, de talán nem is túlbizakodott, hanem valahogy egy adott pillanatában az életének nagyon világosan látja azt, hogyha az Isten mellette áll, akkor ő kitől félne? Hogyha ő az Isten mellett áll, akkor kitől rettegne? Tisztában van ezzel, és rájön arra, hogy felesleges az aggodalom. Kár aggodalmaskodni. Talán eszünkbe jut Pál apostolnak a római leveléből az a mondat, ami egy hasonlóan bátor kijelentés, azt mondja Pál, ha Isten velünk, hát akkor kicsoda ellenünk. És aztán a Zsoltár közepétől viszont itt van ez a bizonyos váltás, valóban a 7. verstől a Zsoltár végéig tart ez a rész, gyakorlatilag a Zsoltárt ketté vágja, ez a hangváltás, a hangnem megváltozása ebben az imádságban, mintha megzökkenne ez a magabiztosság, mintha egy lemezen valami, a lemez, ahogy olvassa a lemezjátszó, megzökkenne, és megzökkenik ez a magabiztosság, ez a bátorság, mintha újra az eszébe villannának a támadások, a nehézségek, a próbák és a szenvedések. Azok, amikben áll, amik fenyegetik őt. És az ember elkezd könyörögni. Az, aki eddig biztos volt, aki eddig feleslegesnek tekintett minden aggodalmaskodást, azt mondta, hogy hát az Isten velünk, hát kicsoda ellenünk, kitől rettegnék, kitől félnék, az az ember most elkezd könyörögni. És szinte összetörik az Isten előtt. És ezek a szavak, ez a rész pedig ezekkel a szavakkal indul, hogy halld meg, Uram, a hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg, könyörgő szavak. És ennek a váltásnak kapcsán jut eszembe az új szövetségi párhuzam. Az egyik énekünkben énekeltük, el is hangzott itt a bizonyságtételek sorában, a viharba kilépő Péternek a története. Amíg Jézusra tekint, amíg egy szoros közösségben van vele, addig ez az ember biztosan halad a viharban. De amikor az őt fenyegető hullámokra, a heves szélre, a víz örvényeire pillant, akkor ő is elkezd kiáltani, ő is elkezd könyörögni. Azt mondja Péter, Uram, ments meg! De éppen Péternek a története is eszünkbe juthatja azt a kérdést, ez a különleges találkozás, vajon nem lehetséges-e az, hogy egyetlen imában, ugyanabban az imában, ugyanabban a beszélgetésben az Istennel, az Isten előtt való őszinte megnyílásunkban egyszerre, egymás után kapjon hangot a sziklabiztos bizalom és a könyörgő embernek a gyenge hangja. Miért ne hangozhatna ez a Zsoltár egyetlen embertől, ugyanazon a napon, ugyanabban az órában? Miért kellene ketté választanunk az eltérő hangnemek miatt? Elképzelhetetlen, hogy valaki így imádkozzon? Számomra éppen ez a kettőssége hitelesíti ezeket a szavakat. Hát nem ilyenek vagyunk, ilyen bizakodók, ilyen biztosak, ilyen megőrzöttek, és aztán mégis gyengék, és aztán mégis könyörgők, és aztán mégis folyton rájövünk arra, hogy mindig az Istenre szorulunk. Számomra ezért egy nagyszerű történet Péter találkozása ebben a viharos éjszakában, mert egyszerre van előttünk az a Péter, aki jár a vizen, és egyszerre van előttünk az a Péter, aki elsüllyed a vízben. Ugyanaz az ember, ugyanaz a tanítvány, ugyanabban az órában Jézusra néz és jár a vizen, aztán Jézusra néz és segítségért kiált. Hát hol van itt a józanság? Testvérek, a józan ima azzal a 6 verssel kezdődik, amivel ez a Zsoltár indul. Ez a rész az Istenbe vetett bizalomról szól. Péterre gondolva azt mondhatnánk, hogy az egyenes Jézusra tekintésről szól. A józan ima ezzel az egyenes, világos Jézus arca nézésről szól. Félelem nélküli helyzetben, az Isten közelében, kitől félnék? Hát itt kitől rettegnék? Ilyen érzése van az embernek. Bár az imádkozó ember kiszolgáltatottnak tűnik, ahogy széttárja a kezét, üresek az ő kezei. Az imádkozó ember kiszolgáltatottnak tűnik akkor is, ha összeteszi a kezét. Sőt, ha még be is csukja a szemét, hogy az égre tekint, teljesen kiszolgáltatott állapot. Nincs nálunk fegyver, és mégis az Istennel való közösségben, ebben a titokzatos együttlétben mégis egy biztonságot élünk át. Ez nem a kiszolgáltatottságunknak a helye, hanem a biztonságunknak a helye. Itt mondja azt a Zsoltáros ebben a különleges, titokzatos közösségben, hogy nem fél a szívem. Itt mondja azt, hogy akkor is bizakodom. Akkor is, amikor más már lemondana, amikor más már elvetne, amikor más már reménytelenségbe süllyedne, én akkor is bizakodom. Ez a 3. versnek az utolsó mondata, én akkor is bizakodom. A Zsoltárosnak itt a jelenben bizonyossága van. Bizonyossága van az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről. Ezért tud írni jelen időben arról, hogy az Isten megóv a veszedelem napján, hogy elrejt a sátra fedezékében, hogy sziklára állítja lábamat. Nem jövő idejű várakozás. Ez nem egy álom, hogy majd bekövetkezik, hanem a jelen időben szólnak ezek a mondatok. Az Isten megóv engem a veszedelem napján. Az Isten elrejt engem a sátra mélyén. Az Isten sziklára állítja a lábamat. Itt a jelenben átélek egy biztonságot. Itt a jelenben van bizalmam, itt a jelenben van bizonyosságom. Ez az akkor is bizakodás, ez a fel nem adás, ez a Jézus követőknek, azt hiszem mondhatjuk, a legfontosabb, az egyik legfontosabb kincse, az egyik legnagyobb ismertetőjel mi rajtunk. Ha megint visszanyúlunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléhez, úgy tűnik, hogy már az őskeresztény gyülekezetben is ez a bizonyosság egy nagyon nagy kincs volt. Pál így folytatja ezt a mondatot, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény. Nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Semmi sem választhat el az Isten szeretetétől. Csak ezért nem fél a szívünk. Csak ezért tudjuk azt mondani itt jelen időben, hogy mi akkor is bizakodunk. Akkor is, amikor másnak ez eszébe sem jutna. Amikor mások már elmenekülnének, amikor mások elcsüggednek, vagy éppen maradnak, de emberi megoldásokat választanak, tisztességtelen megoldásokat, mi akkor is bizakodunk. Én akkor is bizakodom. A keresztények a bizakodás emberei. A reménység emberei. És most nézzük meg a Zsoltárnak a második felét. Ez is a józan imádsághoz tartozik? A könyörgő, a kiáltó ember szava, aki mintha megrendült volna ebben a biztosságban, mintha egy kicsit elvesztette volna a bátorságát. Én azt mondanám, hogy ennek a váltásnak az ellenére a zsoltáros nem vesztette el a józanságát. Lehet, hogy furcsa hangzik, de ugyanúgy nem vesztette el a bátorságát, ahogy a viharban süllyedő Péter sem. Nem vesztette el a józanságát. Azért, mert bár mindketten rádöbbennek a gyengeségükre, rádöbbennek a szorult helyzetükre, megőrzik a jó viszonyítási pontot. Megőrzik azt, hogy a nehézségeik között tudják, hogy hova kell nyúlniuk. Tudják, hogy hova kell nézniük. Ezek az emberek a nehézségeik között a megtartó Istenhez kiáltanak. És nem máshoz. Észreveszik a bajt maguk körül, Péter a szeleket, a hullámokat, az örvényt, és a zsoltárosba is belenyilal az ő nehéz helyzete, az ő félelmetes hullámai, az ő árnyai, amivel ő küzd. Ha megnézitek egy halmozott, a hátrányos helyzetben álló emberrel találkozunk, ha apám, anyám elhagy is, ellenségeim vannak, hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek ellenem. Micsoda sorozat ez, milyen hátrányos, milyen nehéz ez a szituáció, csak egy is elég lenne ebből számunkra. Csak egyel is nehéz lenne megküzdenünk. De a nehézségek között az Istenhez kiáltanak. Megőrzik ezt a viszonyítási pontot. Nem folyamodnak máshoz, nem keresnek más megoldást, ideig, óráig tartó emberi örömforrást, ótszereket vagy látszatkiutat. Nem fordítanak hátat az Istennek. Éppen ez az, amit megőriznek. Éppen ez az, amihez ragaszkodnak. Számukra az Isten arca. Az Isten arca marad a viszonyítási pont. Ez a józan imádságnak a legmélyebb titka. Itt a Zsoltár is leírja ezt az arcot. Péter ránéz Jézus arcára, de a zsoltáros is ezt az arcot keresi. Azt olvassuk a 9-es versben. Ne rejtsd el előrem arcádat. Az Isten arcára akar tekinteni. Oda, ahol egyedül megtartást tud remélni. Ahol egyedül bízik a megmenekülésben. És miközben Ez a második szakasz tele van azzal a szándékkal, hogy az ember megőrizze ezt a viszonyítási pontot, ezt a kiindulási pontot, és itt sorba lehetne sorolni ezeket. Azt írja, könyörülj rajtam, hallgass meg, a színed elé járulok, neresd el orcádat, ne utasíts el, te vagy segítségem, ne vess el, ne hagyj el, ne dobj el, stb. Szinte belecsimpaszkodik az Istenbe. Még ha ezek sok nehézség körbe is vesz, én akkor is hozzád akarok kötődni. Én akkor is benned akarok lenni, veled akarok lenni. Valamit még ehhez hozzá kell tennünk, és ki kell emelnünk. Azt, hogy a józan imádkozó az Isten tervét kutatja. Kiemelkedik ebből a részből az a mondat, hogy Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen. A józan imádkozó ugyanis nem a maga útjáért imádkozik. Nem azért az útért imádkozik, amit ő kitalál. Ahogy ő tudná, hogy mi a kivezető út ebből a sok nehézségből. Ahogy ő ismerné a helyes ösvényt. Nem azért, nem a sajátját keresi. Nem azt akarja megvalósítani, amit ő kitalált. A józan imádságnak nem az a célja, hogy módosítsuk az Isten tervét, hanem éppen annak a tervnek a megismerése a cél. Az Isten tervének a megismerése, és ennek a tervnek a megvalósítása. Nem azért kérjük az Istent, mert Isten elfelejtette a tervet az életünkkel, hanem azért imádkozunk, a józan imádkozó azért kéri az Istent, hogy megtalálja az ő helyét az ő tervében. Uram, taníts meg az utadra, vezess a helyes ösvényen. Az evangéliumi szakasz számomra így kapcsolódik ehhez a történethez. Kiderül ebből, hogy Jézusnak a józanságának a mélyén mi volt. Az volt, hogy ismerte a tervet. Tudta, hogy mi az, amit be kell töltenie. Heródesnek üzen Jézus ezzel a válaszával, mondjátok meg annak a rókának. Ma és holnap ördögöket űzök ki és gyógyítok, de harmadnap bevégzem a küldetésemet. Jézus tudja, hogy mi az ő küldetése, tudja, hogy mi az Isten terve, és ez az ő józanságának a titka. A józan imádkozó az Isten tervének a megismeréséért imádkozik. Azért a küldetésért, ami számára van elkészítve. Taníts meg az utat, vezess az ösvényen. Itt egy olyan útról és olyan ösvényről van szó, amelyet személyesen neked, nekünk készített az Isten. Egy bizonyos út, egy bizonyos ösvény. Az ember sokszor készítene szívesen magának utakat, útvonalakat tervezünk, de az Isten tervét csak az önzésünknek a feladásával lehet felismerni. Adja így az Isten, hogy józan imádkozók lehessünk. Józanok, akik az akkor is bizakodással, bizalommal élnek a jelenben. Józanok, akik a nehézségek között is megőrzik ezt az isteni viszonyítási pontot. És józanok, akik a maguk tervei helyett azt a küldetést keressük, amelyet az Isten készített el a számunkra. Amen. Testvérek, az elmúlt héthez hasonlóan bátorítunk mindenkit a rövid, közös imádságokra. Az Isten jelenlétében a legegyszerűbb szavainkkal, hétköznapi szavakkal szólalhatunk meg. Na, arra kérem most is testvéremet, hogy csak egészen rövid, egymondatos imádságokra csendesedjünk el, és így bátorítsuk azokat, akik talán ritkábban szólalnak meg közöttünk, és ezekre az egymondatokra mondjunk együtt ámen.